Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és maradjunk is ülve az Isten tiszteletünk végéig. Énekeljük kezdőénekül a 42. Zsoltár első három versét. A 42. Zsoltár, amelynek első három versét fogjuk énekelni, így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra. Felséges Istenünk, nem lett volna teljes ez a mi mai napunk enélkül, az Isten tiszteleti együttlét nélkül. Köszönjük, hogy Te ezzel koronázod ezt a napot. Köszönjük azt, ami mögöttünk van, a napsütéses órákat, a drága együttlétet, a délelőtti közösséget, a sok feléd elhangzott imádságot és a sok baráti kézfogást. Annyi mindenért kellene hálát adnunk neked, Atyánk, és olyan sokszor szótlan, hálátlan vagy éppen mogorva gyermekeid vagyunk. Csak énekeltük a zsoltáros panaszát, hogy mely igen kesereg lelkem, pedig se sokszor örömre fordított keserűségünket, és sokszor tapasztaltattad életünknek hullámvölgyeiben, hogy a téged szeretőknek a rosszat is javukra fordítod. Öröm nekünk elmondani másoknak. Öröm elmondani azt, hogy amikor nem érezzük megváltó Jézus Krisztusunk közellétét, mindig kudarc minden vállalkozásunk. De ha ő ott van életünk hajóján, de hogyha átengedjük neki a kormányzást, akkor bízvást dacolhatunk minden viharral és viszontagsággal. Add, hogy ezt az élettapasztalatot tudjuk átadni drága szeretteinknek, gyermekeinknek és unokáinknak. Erősítsen meg minket most is a te szent ígéd, hogy a te fiad itt van közöttünk, a neki adatott hatalommal véd, oltalmaz és irányít minket. Még a feddése, még az is javunkat munkája. Sokszor kell nekünk is szólnia, hogy miért félsz te kicsinyhitű, miért kételkedel, és mi megszégyenülten borulunk lábai elé, és talán mi is mondjuk a tanítvány jelöltel, hogy Uram, nem vagyok méltó, eredj el tőlem, én bűnös ember vagyok, és amikor erre a pontra eljutunk, mindig felemel áldott kezeivel. Hadd érezzük meg az ő érintését, ígét hirdetése és hallgatása által, és tedd így áldottá a mi mostani együttlétünket, az ő érdeméért kérünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten szent ígéjét, amely által szól az Úr ezen az estén mi hozzánk. A Lukács írása szerint való szent evangélium 5. fejezetének első 11 verséből. Hogy a nevezett helyen a Lukács írása szerinti szent evangélium 5. fejezetének 11 versében miképpen szól hozzánk Isten üzenete, felolvasom, hallgassuk alázatos szívvel. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Kedves testvérek, bevezetésül azt kell elmondanom, hogy az, amit felolvastam, nem példázat, hanem históriai tény, valósággal végbement esemény. Aki ezt leírta, alaposan mindennek utána járt. Lukács evangélista külön hangsúlyozza a bevezetésében, hogy mindennek alaposan utána járt, kutatást végzett. Nem voltak ugyanakkor levéltárak és hasonló intézmények, de a még élő szemtanúk közül bizonyára sokkal találkozott, és ezeket alaposan kihallgatta, hogy mindent lehetőleg összegyűjtsön, ami Jézus Krisztus földi életével kapcsolatos. Tehát nem kételkedhetünk abba, hogy ez így ment végbe. A másik az, amire már utaltunk ennek a hétnek a folyamán, hogy Jézusnak minden csodást tette, minden isteni jel, amit általa cselekszik az Atya, különbözik egy kicsit a többitől. Mindegyik csodának van valami egészen sajátos, speciális üzenete. És minden tanítvány elhívás is különbözik a más tanítvány elhívásoktól. Hiszen egészen más volt, ahogyan egyszer Fülöp találkozik Jézussal, aztán Fülöp Natanaellel, és mondja, hogy megtaláltuk a messiást, és az kételkedik, jöjj és lásd meg, és akkor aztán elmegy, és többé nem kételkedik, mert hallja, hogy Jézus már akkor látta őt, ott a fügefa alatt, amikor ő nem vette észre. Egészen más volt a Máté, vagy az előtti nevén Lévi elhívása, aki a vámszedő asztalnál ült, és azt hitte, hogy onnan fog nyugalomba vonulni, mai szóval szólva, és megállt előtte Jézus, és csak annyit mondott, hogy kövess engem, és felkelt a mindennapi kenyerét jelentő foglalatosságból, vámszedői székéből, és ment utána. És most egészen más megint ez a történet, ezúttal halászokról szól. Ha csak csodáról lenne szó, akkor úgy is történhetett volna, hogy Jézus ezeknek a szegény halászoknak csak úgy a puszta szavával is megtölthette volna a bárkáikat hallal. És az is nagy csoda lett volna. De itt valami többről van szó. Érthető, hogy az egész történetnek az a kulcsa, amit a végén mond Jézus, hogy ezentúl emberhalász leszel. Tehát arra akarja megtanítani ezt a Simont, akiből aztán Péter lesz, a kőszikla, Kéfás lesz, meg a társait, az Ebedeus fiait, meg aki még ott volt velük a másik csónakban is. Hogyan fognak majd embereket kimenteni a bűnnek szomorú mélységeiből, tengeréből? Egyébként a Szentírásban a tenger az mindig a bűnnek, a sötét erőknek, a mélységnek a képe, és itt ebben a történetben sincs másképpen. Így közelítsünk tehát ennek a történetnek a megértéséhez, világosan oszlik három részre, vagy ha úgy tetszik, három üzenetet szeretnék belőle kiemelni. Egyszer a szolgálatunk sikertelenségét keresni, miért, hogy gyümölcstelen sokszor a fáradozásunk, azután pedig arról beszélni, hogy hogyan lehetséges gyümölcsöző szolgálatot végezni, és végül pedig ugye felmutatni ennek a Jézussal végzett szolgálatnak az eredményét. Miről van itt szó? A szolgálatunk sikertelensége. Testvérek, ha van valami, ami bennünket elkeserít, gyötri a szívünket, mint a 42. Zsoltár imádkozóját, hogy mind kesereg az én lelkem, hát a hiába való munka. És ezt olyan sokszor megtapasztaljuk. Kezdjük a legkézenfekvőbben, kedves háziasszonyok, akik a mindennapi eledelt olyan sok fáradtsággal készítitek elő, és teszitek az asztalra szívetek szeretetével. Az este egy kicsit még olvasgattam a szolgálat után, és egy ilyen mondatra találtam egy könyvbe, hogy nem becsülik ma a munkát. Nem kell az senkinek. Meg aztán nagyon sok háziasszony azt mondja, hogy a főzés csak időpocsékolás. Miért? Mert nem tudják a szeretetet étellé változtatni. Valamikor ez volt a nagy dolog, a háziasszonyi munkát, amikor értékelték, hogy a szeretetet eledellé tudták változtatni. Hát nem csoda ez? Jézus által még ez is lehetséges. Sokkal egyszerűbb egy vendéglőből, vagy pizzeriából hozni a készételt, amit csak fel kell melegíteni, vagy fel kell szeletelni, de mennyivel másabb az, amit a szívünk szeretetével készítünk. És sokszor nem értékelik. Amit egy-két órán, vagy hosszabb időn keresztül készíts, még utána is ugye vegyük hozzá a mosogatás, az edények elrakását, mennyi fáradtság. És akkor leülünk az asztalkör, és csak úgy bedobáljuk, belapátoljuk, eltüntetjük, és még azt sem mondjuk, hogy olyan finomat főztél ma, kedves. Hát bizony, adósok maradunk ezzel. Nem becsüljük meg eléggé a munkát. És akkor azt mondja a háziasszony megtörtén, hogy hát ezért fáradoztam. Hiába valóság. Aztán ott van a gyermekeinkkel kapcsolatos tapasztalat is. mennyi sok jó tanács, mennyi fáradozás, mennyi mindent megteszünk, hogy tanulhassanak, hogy meglegyen az öltözetük, az eledelük, a meglegyen a tudományos műszer, mert hát anélkül ma már nem megy, a gyermeknek is ott van a számítógép egész kicsi korától fogva, nekünk bezzeg még palatáblánk volt, meg tarisnyába vittük a kicsi füzetünket, az irkát, és a palavesszőt és a spongyát. Mindent megteszünk. És akkor sok édesapa meg édesanya mondja el, hogy hiába való volt. Hiába fáradoztam, semmibe vették az én gyermekeim ezt a szülői fáradtságot. És sokszor úgy vagyunk a mindennapi munkánkkal is, és sokszor úgy vagyunk a lelki munkával is. Jönnek lelkipásztor társak, és elmondják, hogy hidd el, testvér, úgy megfáradtam. Ennyi esztendeje szolgálok ebben a gyülekezetben, és még nem tudtam oda elvergődni, hogy legalább 1-2% emelkedjék az istentisztelet látogatóinak a száma, hogy a konfirmáló ifjak visszamaradjanak az ifjúsági órákra, szétszélednek, kikonfirmáljuk a templomból, hát érdemes ezt így tovább csinálni. Bár mentem volna valamilyen mesterségre, nem egyszer hallottam ám ilyet. Ha asztalos lettem volna, akkor szép bútorokat készítenék, és gyönyörködnék a kezem munkájában. Tehát úgy érzem így, hogy hiába fáradoztam. Nincs talán még egy olyan szó, amit annyi keserűség kísér, mint az, hogy hiába. Na most itt éppen erről van szó. Néhány halász a felkelő nap fényében ott áll a parton, és talán a kezét tördelte, mert üres volt a háló, és üres volt a csónak. Igen, testvérek, mert ezek az emberek nem úri horgászok voltak ám, nem úgy, mint mi, amikor kimegyünk vasárnap, sokszor az istentisztelet helyett pecázni, aztán fogunk vagy nem fogunk valamit, de olyan jól megnyugtató ugye a vízet nézni, annak a csobogását hallgatni, és kik vagyunk a friss természetbe, hát kedves sport ugye a horgászat. Nem kedvtelésből, nem sportból horgáztak, ez volt a megélhetésük. És ha nem volt fogás, akkor nem volt az asztalon kenyér. Mert ha vittek haza halat, akkor volt mellévaló is. Mert nem ették azt mind meg, jó részét a piacon elárusították, és abból a pénzből lett kenyér, és lett a testükre öltözet, és amire abban a régi világban szükség volt. És most ott volt a szívükbe, hogy egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Ott álltak a parton, és mosták a hálójukat. Két komoly tanulságot kell ebből levonni. Az egyik, a sikertelenség okait kutatva, bizonyára az, amire már a hallgatók, testvérek rájöttek, hogy ezen az éjszakán csak magukra voltak. Jézus nem volt ott a hajón. Bizony, ha még valaki emlékszik, aki itt volt a vasárnap délelőtti szolgálaton is, akkor említettem egy német írónak a könyvét, Jézus tanítványai, 11 kisgyermeknek a vakmerő kísérletét, hogy a háború után egy földig bombázott városban igazságot tegyenek. A gazdagoktól vesznek, a szegényeknek adnak, és azt gondolják, hogy így valahogy megváltják a világot, vagy legalább a környezetüket. 11 tanítvány, Jézus tanítványai, csak éppen a mester hiányzott közülük. Nagyon nagy baj, ha Jézus nincs ott a hajónkon. Vagy mi szállunk más hajókra. Jónásra is többször utaltam már a bibliai hét során, hogy neki egész másfelé kellett volna mennie, de kényelmesebbnek találta vidám cimborákkal másfelé venni az útját, amerre Isten küldte, ott mehetett volna talán ingyen, de ott meg kellett fizetni a hajóbért, ott egyedül kellett volna mennie, itt voltak vidám cimborái, tehát sokszor vannak olyan hajók, amik eltávolítanak minket az Úrtól. Nincs időm, fáradt vagyok, ezzel meg azzal kell foglalkoznom. Minden előbb való, mint kinyitni a Bibliát, mint eljönni az Isten tiszteletre. Lehet ilyen is. De vehetjük az egészet lelki értelemben is. Néhány héttel ezelőtt egy fiatal marosvásárhelyi szolgatárs, aktív lelkipásztor szól az Isten tisztelet végén, hogy Dezső bácsi, holnap nem tudnánk egy kicsi időt keríteni, mert nagyon el kellene ám beszélgetni. Mondtam, hogy jöhetsz nyugodtan, otthon leszek. És akkor elmondta a nagy terhét, hogy őrül meg a templom, hogy egyre kevesebben jönnek az Isten tiszteletre. És nem az alkalmi látogatók maradnak el, hanem olyanok, akik azelőtt nagyon rendszeresen jártak a templomba. Pedig hát mennyi minden lehetőséget nyújtunk, mert van ilyen óra, meg olyan óra, és ilyen olyan foglalkozás, és nem jönnek. Vajon miért nem jönnek? Tusakodtunk. Vajon ott van Jézus a hajódon? Vagy te akarsz kormányozni? Evezel, és akkor úgy járunk, mint az az ember, aki csak egy evezővel levez. Mert ugye az nem halad előre, ha egy evezővel, akár balról, akár jobbról csapdosom a vizet, akkor csak körös körül forgok. És sokszor így van a mi egyházi szolgálatunkkal is, valahogy mi vagyunk a középpontban, forgolódunk, és nem haladunk előre. És közben az árnyékünk rávetül arra a Jézusra, aki valahol ott van a hátunk mögött. Csak nem vesszük észre. Mint ahogy Jézus ott volt, a sokaság már hozzátódult, hallgatta az Isten ígéjét, de ezek a csüggett halászok észre sem vették, addig, amíg nem szólította meg őket. Bizony nagyon gyakran ez a mi sikertelenségünknek az oka. Mindent magunk akarunk végezni, és nem kérdezzük meg, hogy Uram, te indítasz erre. Uram, te ott vagy-e a hajón, mert akkor megyek. Ugye, amikor a feltámadás után meglátják Jézust, akkor beveti magát az a Péter, aki itt még Simon, a vízbe, ruhástól, csak hogy oda juthasson minél hamarabb Jézushoz. Ha az Úr van ott, akkor feltétlenül minél hamarabb el kell érnem, mert átment már a tanítványságnak az iskoláján. De most még itt az elején tartunk. Most itt csak az elhívásról van szó. Sokszor éppen a magunk személyiségét állítjuk az ő helyébe, és az énünkkel eltakarjuk őt. Elfeledkezzünk arról a szóról, lehet, hogy már többször idéztük e hét folyamán, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Soha ne indulj el a halászatra, most erre tértem a mindennapi foglalatosságodat, mindennapi munkádba, anélkül, hogy egy rövid fohász legalább el ne mondanál. Úr Jézus, jöjj velem! Úr Jézus, járj előttem! Segíts, hogy csak azt tegyem, amit te tennél a helyembe. Mit tenne Jézus? Legyen ott mindig a szívünkbe. Ez az első és nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy sokszor elsiklott a magyarázók figyelme, készülés rendjén én is vettem észre, hogy nem igen szokták hangsúlyozni azt, hogy a halászok mosták a hálóikat, pedig nem fogtak semmit. Egy nagy halfogás után, amikor tényleg olyan nagy a zsákmány, hogy még a háló szálai is szakadoznak, akkor értjük, hogy azokat ismét össze kell kötözni, meg kell javítani, és tisztára kell mosni a hálót. De akkor is mosni kell ám a hálót, amikor sikertelen a munkánk, amikor nem fogtunk semmit. Talán éppen azért nem fogtunk semmit, mert nem tiszta a hálónk, mert mi minden beleakad egy hálóba. Ma persze inkább pálcával szoktak az úri halászok, sporthorgászok járni, nem hálóval, de a tengeri tavi hajózásnál sok minden belekerül abba a hálóba. Sok korhadó anyag, sok idegen dolog, sok rothadó anyag. És ezek elijesztik a halakat, mert azoknak olyan komoly érzékük van, hogy amikor ezt a korhadást, rothadást, hulladékot megérzik, messzire elúsznak a háló alatt vagy fölött. Nem lehet azokat kimeríteni. Testvérek, tiszta hálóval halászunk? Most csak a magam munkájára gondolok, hogy mi lenne a háló tisztogatás? Különösen, amikor úgy érzem, hogy nincs eredménye a szolgálatomnak. A teológiának azt hiszem ez a feladata elsősorban, hogy tisztán tartsa a hálót, mert másképp nem tudunk embereket a bűnből kihalászni. Csak arra gondoljunk, hogy az elmúlt 20. évszázadban mennyi sok idegen tanítás bekerült a hálóba, és elriadtak a halak. Gondoljunk csak a női teológiára, a fekete teológiára, a felszabadítás teológiájára, az Isten halott teológiájára. Egy komoly eszme rendszert rakott össze egy-egy nagy tudós ember, és aztán átadta másoknak, mintha ez lenne a szolgálatunknak a kulcsa. És elriasztottuk az embereket ezekkel a Szentírástól idegen tanításokkal. Tisztán kell tartani a hálót, testvérek. A gyülekezeti életbe is tisztán kell ám tartani a hálót. Még abban a tekintetben is vigyázzunk, hogy a gyülekezetünk anyagi ügyeit intézzük. Mert bizony ott is csak tiszta hálóval lehet az Úr szolgálatába állni. Ezelőtt néhány esztendővel, az úgynevezett változások után mindjárt egy élelmes ember Kolozsváron elindított egy piramis játékot. Biztos itt is voltak ilyenek, lehet, hogy vannak ma is. Befizet valaki egy bizonyos összeget, minél többen lehetőleg, és akkor 2-3 hét múlva a 8-szorosát kapja vissza. Hát nagyon sokan megpróbálták a szerencséjüket, és volt olyan, akinek ráment a háza és minden vagyona. Mert sose volt elég a sok, ha megkapta az egy pénzének a 8-szorosát, akkor azt visszatette, és akkor már 64-szeresét kapta, és gondolta, hogy egy néhányszor így megforgatja, hát egy év alatt milliómossá lehet. És aztán a végén jött az alapos becsapódás. Ez volt a Caritas Kolozsváron. Egyszer éppen szüleim látogatásából érkeztem, vagy valamilyen hasonló dologból a vonaton, és összekerültem egy egyháztagunkkal, a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Egyházközségből, és amint a fülkével beszálltunk, mondta, hogy jaj, tiszteltes úr, hát most jut eszembe, hogy még a múlt évi egyházfenntartó járulékot se fizettem ki, persze az ideit se, de tetszik tudni, ha bejön a Caritas, akkor aztán hozom egyszerre mind a két évit. Még talán azt is mondta, hogy még meg is pótolom egy kicsit. Hát ne tessék hozni. Hát miért nem? Azon a pénzen nincs áldás. Testvérek, kártyán nyert pénzt ne tegyen senki a persejbe, és ne hozza rendkívüli adományként. Higgyük el, hogy nincs áldás rajta. Olyan hálóval merít valaki, amivel nem volna szabad. Csak tiszta forrásból. Ez nem csak a költészetre vonatkozik, úgy hangzott el valamikor, ugye? De ez vonatkozik a mi életünkre is. A hálókat tisztán kell tartani. És nem csak a lelkipásztori szolgálatra vonatkozik, mondjam el mindjárt azt is. Aki valamilyen vállalkozásba fog, az is vessen számot azzal, hogy a hálom tiszta-e? Csak tiszta eszközzel megyek, vágok bele? Vagy pedig eleve pénzmosással, korrupcióval, hamissággal, eleve a cégtársaim becsapásával, az emberek hiszékenységének a kihasználásával? Annyi mindennel halásznak, és annyiféle halász van ezen a világon. És olyan könnyen belekerülünk abba a hálóba, és olyan nehezen tudunk kivergődni belőle. Keresztény embernek naponként tisztogatni kell a hálóját. Nekem is. Anélkül nem is mernék, nem csak erre, az otthoni szószékek valamelyikére sem fellépni. Uram, add, hogy tiszta legyen a háló. Mert másképp a halak elriadnak, eliszonyodnak. Az én nyomorult bűnös életem nem lehet csalétek, hogy behozza majd a gyülekezet tagjait, pláne azokat, akik még sose jártak templomba. A tiszta hálót ad nekem a kezembe, Uram. Aztán látjuk a szolgálatunknak a lehetőségét, hogy egyszer csak Jézus észreveszi ezeknek a szegény embereknek a keserűségét, a kezük tördelését, hogy nem viszünk haza semmit, egész éjszaka fáradtunk, semmit se fogtunk, és azt mondja a hajó tulajdonosnak, bárka tulajdonosnak, mert így olvastuk, hogy egy hajóba szállt, amelyik Simoné volt, és azt kérte, hogy vigye őt egy kicsit beljebb a parttól, és aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Milyen érdekes, hogy Jézus nem segít azonnal. Mert sokszor azt szeretnék, Uram, te látod, mi a nyomorúságom? Na, terülj, asztalkám, elmondok egy imádságot, és akkor már is ugye megterül az asztalkám. Így képzeljük sokszor, ilyen gyerekesen, ilyen mesésen. Na, nem megy az ám így. Mert Jézus előbb igével tartja jól a sokaságot, és csak azután jön az ő kegyelmes csodatette. Először az ige. Mert az ige világot formáló hatalom, különösen az Úr Jézusnak, a testélet ígének ajkairól. Mert az az ige nem csak az embert formálja, hanem az ige alakítja a tengert. Az ige mozgósítja még az öntudatlan állatokat, a halakat is, amelyek úgy rajukban járnak ott a mély vízben, vagy a sekély vízben éppen. Ő tudja, hogy hogyan. Először az ige. És mikor Simon engedelmeskedik, és felveszi ezt az ismeretlen valakit, mert addig nem tudta, hogy kicsoda, akit a hajójába vesz, de engedelmeskedik, és beljebb viszi egy kicsit, így a sokaság jobban látja az urat. Nem volt akkor szószék, hogy arra ment volna föl, de valószínű úgy volt, hogy akik egy tengerparti dombocskán helyezkedtek el, közelről nem látták volna, egy kicsit bennebb mentek a vízbe, és akkor jobban látták, jobban hallották is a szót. Valaki elmondta, hogy a vizek fölött, mintha a hang is a megszokottnál nagyobb sebességgel terjenne. Én ezt nem tudom, nem vagyok szakember, de biztos megvolt ennek az oka, hogy miért kellett bennebb vinni a szárazból. És miután tanította a sokaságot, akkor mondja Jézus, hogy na most vessétek ki a hálótokat a fogásra, de előbb evezzetek a mélyre. Nem akarok előadást tartani a halásztudományból, ez a Simon tudott volna, vagy tudna nekünk is tartani, mert akkor nagyon jól tudták, hogy a halászatra alkalmas idő az az éjszaka. Mert egyszer az ottani éghajlat olyan, hogy a galileai tengernek a vize nagyon hamar felforrósodik. Nappal tehát nem lehetett halászni, mert visszavonultak a halak olyan vizekre, partmenti vizekbe, ahol hűvösebb volt, nem volt az a forróság. Ezt aki szobátán jár, tudja, hogy a medvetónak ugye milyen a hőmérséklete is. Egy kicsit jobban meg tudja képzelni, hogy egy édesvízi tónak milyen lehet, ugye, amikor felforrósítja a napsugár. Tehát éjszaka alkalmas. Meg azért is, mert nappal a hajónak, a bárkának, a halászok árnyéka, a hálóknak az árnyéka, az rávetítődik a vízre, és elijeszti a halakat. Tehát mindenképpen a setélyebb, a partmenti víz, nem pedig a mély víz, hiszen a mély vízben mennyire tudják a hálót lemeríteni, elúsznak alatta a halak. Tehát alkalmatlan idő. És az az érdekes, hogy ez a Simon ezt ugyan el is magyarázza, hogy nézd, Uram, nem tudom, ki vagy, lehet, hogy nálam nagyobb szakember vagy a halászatban, de hát én mindenképpen azt tapasztaltam eddig, hogy éjszaka kell halászni, és a sekély vízbe, és egész éjszaka fáradtunk, semmit se fogtunk, mindazáltal a te szavadra, a te parancsodra levetem a hárót. Hit és engedelmesség, ugye úgy szoktuk meg, hogy előbb hisz az ember, és aztán akkor tud engedelmeskedni. Látjuk, hogy nincs sablon. Történhet másképp is. Először engedelmeskedik ez a Simon, és azután majd hisz is. És beveti a hálót. Az Úr szavára bevetni a hálót. Sokszor nem értjük mi testvéreim, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Mert sokszor úgy érezzük mi is, hogy most teljesen alkalmatlan az idő erre vagy arra. Amikor templom építésbe fogtuk, ez még a diktatúra idejében volt, nagyon sokan mondták azt nekem is, hogy tiszteltes Uram, mit akar magát? Pont ebbe az időszakba, most, amikor a meglévő templomokat is városrendezés, meg városiasítás címén lebontják, falvakat rombolnak le, most akar templomot építeni? Hát igen, mert azoknak a falvaknak a lakossága beköltözött a városba, és amikor én elkezdtem a szolgálatomat, úgy 33 esztendővel ezelőtt Marosvásárra, akkor 4 istentiszteleti hely volt, és amikor nyugalomba vonultam, 20 év múlva 10 istentiszteleti hely lett. Ugyanannyi templommal, illetve imaházzal. Mert felismertük az alkalmas időt Isten kegyelméből, hogy ennek a városnegyednek kell. Mert nem ül fel ám a beteg és az öreg az autóbuszra, nem is tud odáig menni a megállóig, hogy elmenjen 5 kilométerre a vártemplomba, vagy a másik istentiszteleti helyre. Neki ott kell, abban a fővárosban, abban a városnegyedben. És az Úr is azt mondta, hogy hirdesd az ígét. A tanítványok mondták, fogalmazták ugyan meg, de biztos Jézust idézték. Alkalmas és alkalmatlan időben. Nincs olyan, hogy alkalmatlan. Ha az Úr parancsol, akkor feltétlenül el kell végezni a szolgálatot. Mert látni kell, hogy milyen sok lélek merül bele a bűnnek olyan tengerébe, hogy annál nehezebben lehet aztán őket, vagy soha nem lehet többé kihalászni onnan. Munkálkodni kell, reménységgel, hittel, de Jézussal. Az a döntő, hogy ő ott legyen a hajónkon. És azon a hajón legyünk, ahol Jézus Krisztusé a kormányos mesteri, a parancsnoki tisztség. És nem mi akarjuk megszabni, hogy Uram, aztán add ehhez vagy ahhoz a kezdeményezéshez a te áldásodat, hanem ő parancsol, és mi azt mondjuk, hogy nem egészen értem, Uram, hogy mit akarsz, de te biztosan jobban tudod, te vagy a bölcs, én pedig szeretnék neked mindenben engedelmeskedni. Bizony így van ez, mert másképp eredményt nem várhatunk. És amikor megtették ezt, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Hát ilyen halászsákmányra nem számítottak. Intettek a társaiknak is, akik a másik hajóban voltak, fogjunk össze, gyertek, segítsetek a hálót kihozni, mert szakadozik a háló, meg a teher se tud úgy megosztani, hogy egy csomagtól talán el is süllyedt volna a hatalmas zsákmány alatt, osszuk meg ide is, oda is. Ez volt tulajdonképpen a testi csoda. Majdnem elsüllyedtek. Hát erre igazán nem számítottak. Igen ám, de hogy is történik ez? Nem az emberek munkája nélkül. Már a bevezetőben említettem, hogy Jézus megtehette volna azt is, hogy az ő legyen szavára halak sokaságával telik meg a két csónak. De nem. Nem kapcsolja ki az emberi fáradtságot. Testvérek, sokszor az a hibánk, hogy átesünk a ló túlsó oldalára. Ha az előbb azért vagyunk sikertelenek, mert Jézus nincs a hajónkon, máskor pedig az történik, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus aztán majd mindent el fog végezni helyettünk. Na ez így nem megy, ez így nem működik, ahogy szokták mondani. Amit Isten reánk bíz, azt mi nem háríthatjuk vissza Istenre. Azt nekünk kell elvégeznünk. Amit mi nem tudunk elvégezni, az alatt pedig ne nyögjünk, azt merjük kérni tőle, és ha Istennek tetszik, megadja nekünk. És kérjük Istent, az ő szent lelkét, hogy a két eset között tudjuk mindig különbséget tenni. Mi az, amit Isten megígért, azt ő elvégzi. Mi az, amit nekünk parancsol az Úr Jézuson keresztül, azt pedig nekünk kell elvégezni. Gyerünk sereg, húzzátok ti is csak a hálót velünk együtt. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért jó az összefogás. Jó az, hogy ott van a másik csónak legénysége is. Másképp nem tudták volna partra húzni ezt a hatalmas halászsákmányt. Kell tehát az együttműködés. Kell a hajósoknak, a halászoknak az összeműködése. Nem tudom, hogy ezzel a héttel kapcsolatban nem merült-e valakiben fenn az a gondolat, hogy hát miért kell egy idegen igehirdetőt hívni erre a pünkösti bűnbánati hétre, amikor van itt 3, sőt 4 lelkipásztor is, aki hétről hétre fölváltva szólja nektek az Isten ígét. Hála Istennek, hogy vannak. De miért kell akkor még egy idegen is? Azért, testvérek, mert mi is rászorulunk arra, hogy összefogjunk. Nem csak a világ tömörül a maga pártjaiba, szakszervezetébe, céljaibe, hanem amikor érezzük, hogy egyedül nem megy, akkor oda megyünk egy szolgatárshoz, és azt mondjuk, hogy gyere, légy szíves, és húzzuk együtt a hálót, és vessük ki együtt a hálóinkat. Evezzünk párhuzamosan, és akkor tényleg egymás hite által erősödünk. És átvesszük egymástól azt, amiről azt látjuk, hogy az Úr Jézus ennek a testvérennek megadta azt a talentumot, nekem valami másat, megosztjuk egymással azt, amit az Úr követésében tőle tanultunk, és így tudunk igazán olyan tanítványok lenni, akik nem csak úgy szólamként mondjuk, hogy Urunk, milyen jó, hogy egymás hite által épülünk, hanem valóban úgy van, hogy egymás hite által épülünk és erősödünk. Szükség van erre, hogy mi egyek legyünk, de az Úr Jézus körül, nem kicsi klikkekbe, csoportokba, ilyen meg olyan irányzatokba tömörülni, ezt hagyjuk a politikának, hanem az Úr Jézus körül és az ő szolgálatában. És amikor kihúzzák a halászsákmányt, nagyon érdekes, hogy nem azt mondja ez a Simon, hogy hát Uram, köszönöm neked, mekkora csoda, mit fog szólni ehhez a feleségem, meg az anyósom, a házam népe, hanem valami egészen váratlan dolog történik. Ezért adtuk éppen ezt a címet ennek a ma esti ige hirdetésnek, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Lelkipásztor társammal az istentisztelt előtt éppen arról beszélgettünk, hogy a halfogásnál nagyobb csoda volt az, hogy ez a Simon nevű halász rádöbbent a maga bűnösségére. Mert ugye történhetett volna másképpen is. Ha mi lennénk azok a csoda halászok, akik többet tudunk a galileai tenger melléki halászoknál, akkor esetleg, ha mi szavunkra történik ez a csoda, megveregetjük Simonnak a vállát, azt mondtuk volna, hogy Simon, Simon, hát nem értezte a halászathoz. Gyorsan változtass pályát, menj valami más foglalkozáshoz, menj kapáljad a szőlőskertet, vagy mit tudom én, ápoljad a fügefákat, vagy az olajbogyókat gyűjtsd be. Nem. Jézusnak az a terve, hogy éppen ez a bűnös ember legyen emberhalásszá. Értitek, testvérek? Nem azt mondja Jézus, hogy egyszer megtisztítlak, s aztán majd alkalmas eszköz leszel, hogy mások általad új életre jussanak. Hanem azt mondja, hogy kezd el így, ahogy vagy, bűnösen is. Mert az embernek mindig ez az első gondolata, amikor az élő Istennel találkozik, hogy jaj, én most elvesztem. Csak egy-két példa az Ótestamentum lapjairól. Sámsonnak, mielőtt megszületnék, hírül adja az égi követ az angyal, először az édesanyjának, aztán az édesapának is. Gyermeketek születik, az asszonynak elmondja, hogy ne egyél szöllőt, ne igyál részegítő italt, de ilyen sokszor el kéne mondani a mai kismamáknak is mindezt, óvjad magadat, aki benned fogan, a szent, anyám méhétől fogva elhívott engem, az Úr mondja, Jeremiás. Tehát már a kicsi magzat életét óvni kell, szentségben, tisztaságban fejlődjön, jöjjön erre a világra, és amikor elmegy az angyal, akkor döbbennek meg. És azt mondja a férfi a feleségének, hogy most meg fogunk halni, hát láttuk Istent, aki az Isten angyalát látja, ugyanaz, mintha Istent magát látná. Mert Isten elleplezi magát az ő angyalai által, meg a felhő, meg a tűz által, ugye? És az asszony azt mondja, hogy nem halunk meg. Hát ha meg akart volna ölni bennünket az Úr, hát akkor nem mondta volna ezt a szép ígéretet, nem fogadta volna el az áldozatot, amit bemutattunk neki. Nem fogunk meghalni. Olyan nagy dolog ez, hogy bűnös vagyok, és nem fogok meghalni. Mert meghalt már más helyettem. És Isten nem akarja, hogy kétszer fizettessék meg ugyanaz az adósság. Vagy gondoljunk Ézsaiásra. Ugye a 6. fejezetben olvassuk az elhívásának a történetét. Addig is sok kedves proféciát olvashatunk, de az elhívása a 6. fejezetben van. Az Úr házába, a templomba van, és hát látomás, a víziója támad. Láttam az Urat, magas és felemeltetett székbe. Nyilván ott is felhő takarhatta el, ugye szentséges arcát, nem láthat engem ember élvén, csak azt, hogy a palástja szegélye betöltötte a templomot. És szeráfok álltak körülötte, és megtelt a ház füsttel, megrendült az ajtó küszöbe, kiáltanak egymásnak ezek a mennyei lények, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével, és rádöbben ez az Ézsaiás, hogy itt állok szemtől szembe az élő Istennel. Na akkor ez az én halálomat jelenti. Szeretném pontosan felolvasni, így szól, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Értjük, testvérek? Mikor Isten megjelenik, akár az ő angyalait küldjés, az első ez a félelem és megrettenés. A betlehemi éjszakában a pásztorok, jaj, itt a végítélet. Most minden levágott báránynak és mindenféle titokzatos dolognak, amiket elkövettünk, most mindenért számot kell adnunk. És az angyal hirdeti, hogy ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek. Sok-sok ilyen jelenet van a Szentírásban, amikor az ember az élő Istennel szembe találja magát, és azt mondja, hogy most meg fogok halni, mert számon kér Isten a bűneimet. És nem az történik, hanem egyszerűen adja a megbízást. Jézus nem azt mondja, hogy még halászatra is alkalmatlan vagy te, Simon. Hát hogy lennél te misszionárius, meg az én tanítványom? Hanem azt mondja, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Tehát lásd meg, hogy azzal a hatalommal, amivel én most előhívtam ezt a nagy halászsákmányt, én azzal ruházlak fel téged. Nem csak te magad fogsz menni, hanem a hatalom, Istennek a hatalom nekem adatott, és Krisztus is hatalmat adott az övéinek, hallottuk vasárnap az első ige hirdetésben, hogy hirdessék az Isten országa evangéliumát. És milyen csodálatosan működött ez a hatalom. Csak arra az egyetlen jelenetre gondoljunk, amikor a pünkös napja eljött, és kiáll ez a szegény halász, aki nem járt külföldi akadémiákat, nem szerzett tudományos fokozatokat, magiszteri, doktori címet, meg mi egymás, hanem egyszerűen elmondta, hogy az élet fejedelmét, akit nekünk adott az Úristen, kegyetlen kézzel, fára feszítve megöltétek. És a hallgatók ott is megdöbbentek, mint hogy itt ebben a jelenetben ő döbbent meg, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak, és mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevére, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Miért nehéz emberhalásznak lenni, testvérek? Azért, mert a halban nincs együttműködési szándék a halásszal. Nincs kooperáció. A halnak életeleme a víz. Ott érzi jól magát, mint hogy a madárnak a levegő. Próbáljuk meg, hogy tegyünk egy madarat víz alá, rövidesen meg fog fulladni. Kihúzzuk a halat a szárazföldre, és hiába beszélünk neki, hogy ne csak lubickolj, ott sokkal kellemesebb a szárazföldi élet, sokkal több szórakoztatást nyújt meg egyebeket, úgyse tudjuk rávenni. A halnak természet cserére van szüksége, hogy a vízből kijöve élhessen. Vagyis meg kell haljon a régi élet, fel kell ébredjen egy új élet. Ez velünk történik, emberekkel, hogy amikor a bűn tengeréből kihalásznak egy életet, átmegy a természet cserén, meghal az óembere, és megelevenedik az új embere. Most testvérek, biztos sokat hallottatok a megtérésről, az újjászületésről, erről van szó. A bűnös ember nagyon szeret a vízben, a bűn tengerében lubickolni, olyan kellemes, langy meleg. Az embert elzsongítja, sajnos a lelkiismeretet is. Ebből kijönni? Hát nem szívesen akarnak ám. Hát ezért nem telnek meg olyan egyszóra a templomaink, hiába a plakát és a hirdetés és minden, de amikor az Úr Jézus Krisztus erőt és hatalmat ad, hogy az óemberünk meghaljon, hogy olyan szépen összefoglalja Heidelbergi káté, ami hitvallásunk, a Biblia tanítását, és megelevenedjünk az új ember, akkor már eredményesen mehetünk a munkába. Nem is végződhet másképpen ez a történet, hogy erre az emberi felelet az, kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyván követték őt. Attól kezdve Jézus munkatársai lettek. Induljunk mi is ővele, ha eddig külön hajókon utaztunk. És ha észrevettük a kudarcot, a sikertelenséget, lássuk, hogy mi ennek az oka, és keressük meg a lehetőségét annak, hogy ezentúl ővele legyünk, mert ő hajlandó velünk lenni minden napon a világ végezetéig, az ő ígéje és szent lelke által. Amen. Köszönjük neked, élő Jézus Krisztusunk, hogy te mindig a drágább ajándékot adod előbb. Előbb önmagadat adtad e világ bűneiért, az enyémért, a miénkért is, és azután veled együtt mindent megnyerhetünk. Hiszen azt mondja a mi mennyei atyánk ígéje, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy előbb a mennyei kenyeret adod, aztán gondot viselsz arról, hogy a földiekben se érezzünk hiányt. Mi sokszor csak a halakat szeretnénk, az eredményt, a sikerélményt, és nélküled. Te nem kell lesz, csak az, hogy teli legyen a tarisznyánk. És sokszor egymás kosarából csalogatjuk át a halakat. Ott is halászunk, ahol valami másért kellene hálát adjunk. Annyi mindent kell tőled és általad megtanulnunk a mi szolgálatunkban. Látjuk, hogy nélküled nem haladunk, csak magunk körül forgunk, hogy nem tudjuk a szolgálatunkat betölteni sem humanizmussal, sem jóhiszeműséggel, ha te nem vagy jelen. Mi úgy akarnánk egyházat építeni, országot kormányozni, társadalmat berendezni, hogy nem számolunk azzal, hogy ott vagy-e a hajónkon, vagy azon a hajón vagyunk-e mi, amelyet te akarsz biztos révbe kormányozni, ebből a földi horizontból, világból az örökké valóságba. Segíts bennünket, hogy meghalljuk szavadat, amellyel formálod a világ mindenséget, alakítod az élők és holtak világát egyaránt, hiszen mindeneket megértélsz egykor, és tudjuk rád bízni a mi munkánk után az eredményt. Köszönjük, hogy ma is megtörténhet, hogy minden emberi tiltakozás ellenére új életek születhetnek a te kegyelmedből, és a bűn tengerében lévők kijöhetnek a szárazra, hogy meghal az óember, és megelevenedik az új ember, és még mi is emberhalászokká lehetünk, nem lélekhalászokká, nem lélekkufárokká, hanem az ország, a mennyei ország szolgálatában a te munkatársaiddá. Erre segíts bennünket, ehhez add a te kegyelmedet. Segíts, hogy az Úrasztal a vendégségében ennek a velünk létednek zálogát és pecsétjét nyerjük el. Add, hogy bűnbánattal, életünk megjobbításával készüljünk a te szent színed elé. És így add, hogy a Szent Lelleknek hajlékaival lehessünk, és élő templomaiddá váljunk ebben a világban. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme és az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindenkor mi vélünk. Ámen. Végezetül énekeljük testvérek a 392-es énekünknek mind az öt versét. 392-es énekünk így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a Szent Ígére épült fel lelki temploma.